Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. Harmadik István váratlan halála után Magyarország élére a 12. század talán legismertebb magyar uralkodója került. Harmadik Béla útja a hatalomig nem volt zökkenőmentes, de végül sikeresen megszilárdította hatalmát. Majd ügyes és türelmes politikájával hozzálátott az ország bel- és külpolitikai helyzetének konszolidációjához. Témánk a konszolidáció évei. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban, amint a műsorvezető úr is mondta, a 12. századnak talán a legismertebb magyar királyáról kezdünk el beszélni. Arról a királyról, amelyik akarva akaratlanul eszünkbe jut, ha erre a századra gondolunk, hiszen a többi 12. századi királyhoz képest viszonylag sokat is uralkodott, illetve uralkodása alatt az ország helyzetét meglepően nagy belső és külső stabilitás jellemezte. Ezen kívül pedig egyházpolitikájának, gazdasági politikájának köszönhetően Magyarország Európa legjelentősebb országai közé emelkedett a 12. század vége fele.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy most is tartsunk egy emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunkban harmadik István uralkodásának a végéről néhány, mondjuk úgy, végső következtetésekről beszéltünk, de a beszélgetésünket nagyon rég kezdtük el, és harmadik Istvánig elég sok magyar király ült az ország trónján. Beszélgetésünket első királyunkkal, Szent Istvánnal kezdtük. Megbeszéltük azt, hogy Szent István király hogyan jutott el a hatalomig, hogyan győzte le Koppány vezért, aki a régi ősi elvek alapján igényt tartotta fejedelmi hatalomra. Majd megbeszéltük azt, hogy hogyan lett Szent Istvánból Magyarország első királya, hiszen láttuk azt, hogy koronát kért és kapott a pápától, ezzel pedig megteremtette a keresztény magyar királyságot. Arról is beszéltünk, hogy megkoronázásának az időpontja meglehetősen a történelem homályába vész. Legalább kettő, de úgy néz ki, hogy inkább három lehetséges időpont merül fel Szent István megkoronázásának az idejével kapcsolatban. Ezen kívül beszéltünk arról, hogy hogyan is teremtette meg tulajdonképpen Szent István a Magyar Királyságot. Első lépésben ki kellett terjessze az uralkodói hatalmat a Kárpát-medence egészére, és ezt sikeresen végrehajtotta erőszakos, illetve kevésbé erőszakos módszerekkel, legyőzve a különböző törzsi vezetőket, mint például Ajtony, vagy az erdélyi Gyula, vagy Káján. Ezzel párhuzamosan természetesen végrehajtotta a Magyar Királyság közigazgatásának a megszervezését, létrehozta a Magyar Királyság területén a vármegyéket, és ahogy terjedt az uralkodói hatalom a Kárpát-medence különböző területeire, úgy jött létre egyre több vármegye ebben a térségben. Ugyanakkor Szent István király nevéhez köthetjük a Magyar Keresztény Egyháznak a megszervezését is. Hagyomány szerint 10 egyházmegyét szervezett, amiből 2 ugyebár érseki rangot viselt, az esztergomi, illetve a kalocsai érsekség. Ez azért volt rendkívül fontos, mert a Magyar Keresztény Egyház függetlenül jött létre a Német Birodalmi Egyháztól, így nagyobb esélye volt az országnak, hogy független maradjon a német-római birodalomtól. Szent István király viszont nem csak az egyház szervezés és a közigazgatás területén alkotott maradandót, hanem az ő nevéhez fűződnek a Magyar Királyság első írott törvényei, ugyanakkor ő vezette az első pénzeket a Kárpát-medencébe, valamint egy nagyon bölcs külpolitikát folytatott, rájött arra, hogy a belső átalakulásokkal párhuzamosan nem lehet egy agresszív terjeszkedő politikát folytatni, inkább arra törekedett, hogy békét teremtsen a szomszédokkal és elsősorban a kor két legjelentősebb nagyhatalmával, a Német-Római Birodalommal, illetve a Bizánci Birodalommal. Persze ez a kevésbé aktív külpolitika nem jelentette azt, hogy István király nem védte meg az országot akkor, amikor erre szükség volt. Amikor a Német-Római Birodalommal ellenségesre fordult a viszony, akkor István király visszaverte a német próbálkozásokat. A sikeres uralkodásának egyetlen árnyoldalát tudjuk megemlíteni, ugyanis fia Imre herceg halála után nem sikerült neki megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését. Az általa kijelölt utód Péter személye nem nyerte el mindenkinek a tetszését. Úgy néz ki, hogy összeesküvést szőttek Szent István rokonai a király, illetve az új trónörökös ellen, és ennek az lett a következménye, hogy István király fellépett az összeesküvőkkel szembe, és megvakítatta Vazult, aki igényt tartott a koronára, valamint Vazulnak a fiait száműzte. Az 1038-ban elhunyó Szent István király után 2 kevésbé ismert király következett, első Péter, vagy Orszeuló Péter, valamint Abba Sámuel. Uralkodásukat viszont inkább az űrzavar jellemezte. Szent István halála után a Magyar Királyság élére a 11. század következő jelentős uralkodója, Első András került. Első András Vazulnak a fia volt, és egy pogány lázadást kihasználva lép Magyarország trónjára. Első András sikeresen konszolidálja uralmát, illetve megvédi az ország függetlenségét a Német-Római Birodalom hűbéri törekvéseivel szembe. Hogy ezt könnyebben meg tudja oldani, ezért visszahívja az országba öccsét Bélát, akivel egyességet köt, tulajdonképpen megosztoznak a hatalmon, így létrejön a dukátusnak, a hercegségnek az intézménye, és ennek élére Béla kerül. Úgy néz ki, vagy legalábbis Béla úgy gondolta, hogy ezzel az intézkedéssel András őt jelölte ki trónörökösének, és ez tulajdonképpen következőkben konfliktusokhoz vezet, hiszen amikor András a fiát megkoronáztatja a királynak, akkor Béla nem tudja elfogadni ezt a döntést, és sor kerül az Árpád-házi dinasztián belül az első testvérháborúra, amely végül András bukásával, halálával végződik. András bukása után első Béla, majd Salamon, és ezután pedig első Géza kerül az ország élére. Ők mindössze néhány évig, összesen másfél évtizedig uralkodnak, különböző kül- és belső problémák, nézeteltérések miatt. Végül a királyi hatalomnak a konszolidációja a 11. század másik jelentős uralkodójához, első Lászlóhoz vagy Szent Lászlóhoz köthető, aki ugyebár első Bélának a kisebbik fia volt. Szent László uralkodása alatt sikerül rendezni a Salamon kérdést, hiszen vele szembe László egy ideig csak ellenkirálynak számított, de ügyes politizálással, elsősorban a pápa támogatásának a megszerzésével végül sikeresen semlegesíti Salamont, és eléri azt, hogy lemondjon a hatalomról. Tudjuk azt, hogy Szent László királyunk egy nagyon körültekintő belpolitikát folytatott, hiszen a nevéhez fűzhetőek azok a törvények, amelyek megpróbálták orvosolni a magyar királyság legégetőbb problémáit a 11. század végén, és pedig nagyon szigorúan fellépett a tolvajlás, illetve a kóborlásra szembe. Ugyanakkor Szent László az első király, aki nagyon is aktív hódítők politikát tud folytatni, főleg uralkodásának a második felében, amikor rendezni tudja a viszonyt a német-római birodalommal, és ő az, aki Magyarországhoz csatolja Horvátországot. Ezen kívül jelentős mértékben hozzájárul az ország megszervezéséhez egyházi szempontból is új püspökséget alapít Zágrábban. Akárcsak példaképe Szent István, akit egyébként ugye szenté is avattatott, ő sem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését. Fiú utód hiányába az unokaöcsei jöhettek szóba, mint trónörökösök, és talán László király álmos szerette volna uralkodónak, de végül úgy alakult, hogy halála után Könyves Kálmán szerezte meg Magyarország trónját. Könyves Kálmán, aki a korabeli Európa egyik legműveltebb uralkodója volt, viszont méltó utódjának bizonyult Szent Lászlónak, hiszen tovább tudta folytatni a Szent László által kijelölt utat. Például belpolitikai szempontból az ő nevéhez is jelentős törvénykezések fűződnek, ő az, aki enyhítette Szent Lászlónak a törvényeit. Ez azt bizonyítja, hogy az eredmények kezdtek megmutatkozni ezen a téren. Ugyanakkor folytatta az aktív külpolitikát is, hiszen Könyves Kálmán uralkodás alatt terjesztette ki a magyar királyság befolyását Dalmáciára. Sajnos Könyves Kálmán uralkodásának az egyik jelentős problémája a trónviszályok voltak. Az öccse Álmos herceg nem tudott belenyugodni a trónnak az elvesztésébe, és ezért Könyves Kálmán egész uralkodása alatt tulajdonképpen arra törekedett, hogy megszerezze a trónt, míg végül Könyves Kálmán egy meglehetősen kegyetlen ítéletet alkalmazott vele szembe és fiával szembe, ugyebár megvakítatta a trónkövet előtt, illetve a dukátusnak az intézményét felszámolta. Könyves Kálmán halála után kevésbé ismert és rövid ideig uralkodó királyok ülnek Magyarország trónján, gondolok itt II. Istvánra, aki megpróbálja apjának a politikáját folytatni, de tulajdonképpen ez meglehetősen eredménytelen, majd II. István halála után II. Béla vagy Vak Béla, akivel ugyebár az álmosság kerül a trónra, és akinek testi fogyatékossága ellenére sikerül megszilárdítani, konszolidálni az uralkodói hatalmat, és egy stabil országot teremteni, ahol a vezető, a világi vezető réteg szilárdan kiállt az uralkodó mellett. Persze ehhez arra is szükség volt, hogy több alkalommal véresen leszámoljon az ellenzékével. Vak Béla rövid uralkodása után fia, II. Géza kerül a trónra, aki meglehetősen fiatalon, 10 évesen kerül az ország élére, aki viszont egy meglehetősen erős magyar királyságot örököl az apjától, és főleg uralkodásának a második felébe arra használja ki ezt a stabil uralmat, hogy a kor egyik legjelentősebb nagyhatalmával, a reneszánszát élő bizánci birodalommal húzzon újat. Persze ez nem csak a magyar királynak a terjeszkedési ambíciói, hanem maga a bizánci császárnak, Mánuel császárnak is az ambíciói szükségesek voltak. Így elkezdődnek azok a bizánci háborúk, amelyek több mint egy évtizeden keresztül tartanak a magyar királyság és a görög birodalom között. Ezek a háborúk végül II. Géza stabil belső hátterének a meggyengüléséhez vezetnek, és fellépnek az első trónkövetelők, itt elsősorban a király öccseire, Lászlóra, illetve Istvánra kell gondolni. II. Géza halála után a trónviszályok időszaka következik, ugyan megkoronázzák királynak a fiát, III. Istvánt, viszont előbb István, majd László lép fel a hatalom megszerzése érdekébe, és a magyar előkelő előbb II. Lászlót fogadják el uralkodójuknak, majd halála után 4. István kerül a trónra. Viszont a két ellenkirály mindössze messze egy évig uralkodik. Második László valószínűleg mérgezés áldozata lesz, míg IV. István, III. István legyőzi és előzi az országból. És ezután következik III. Istvánnak a körülbelül egy évtizedes uralkodása, amely során tovább folytatódnak a bizánci háborúk, és ezek végül az országnak a meggyengüléséhez vezetnek, és jelentős területi vesztességeket is eredményeznek, hiszen az ország déli részén található tartományok, a tengermellék szerémség a bizánci császár uralma alá kerül, de ennek ellenére III. Istvánnak sikerült megakadályoznia azt, hogy a Magyar Királyság bizánci birodalom hűbérese legyen. III. Istvánnak, amint említettem, csak egy évtized adatott meg az uralkodásra. A fiatal uralkodó 1172-ben halt meg, és halálával újra kinyílt úgymond a trónviszályoknak a szelencéje, hiszen III. István nem hagyott maga után fiútódot.
Történész úr, ki lett Magyarország királya III. István halála után? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
Amint már a múlt heti beszélgetésünk alkalmával, valamint a kiegészítőben, az emlékeztetőben is említettem, III. István uralkodása 1172. március 4-én váratlanul véget ért. Az alig 25 éves uralkodó halálának az oka ismeretlen, de a mérgezés lehetőségét egyáltalán nem tudjuk kizárni, sőt a külföldi források szerint ebben állítólag Béla herceg emberei voltak a bűnösök. Sajnos a király trónörökös nem hagyott maga után, kicsiny fia Béla már apja élete során 1167-ben meghalt. Felesége Ágnes királyné ugyan 1172-ben gyereket várt, de apja az osztrák herceg III. István halála után hazavitte lányát, és az utószülött gyerekről pedig semmit sem tudunk. Így a trónutódlás kérdése teljesen nyitott volt III. István halála után, és a hatalom megszerzéséért két lehetséges jelölt vetélkedett, és pedig az elhult királynak az öccsei, a Bizáncban élő Béla herceg és a Magyarországon tardaszkodó Géza herceg. A királyi korona végül Béla herceg fejére került, akit 1173. január 13-án koronáztak meg magyar királynak. Vagyis III. István halála után öccse III. Béla foglalta el Magyarország trónját.
Ki volt III. Béla?
III. Béla II. Géza magyar király és Eufroszina orosz hercegnő másodszülött gyermeke volt. Születésének évét közvetlen bizonyítékok hiányába, csak közvetett bizonyítékok segítségével állapíthatjuk meg. Tudjuk egyrészt, hogy II. Géza és Eufroszina 1146 második felében kötött házasságából az első gyerek István 1147 nyarán látta a napvilágot. Másrészt III. Béla 1848 decemberében megtalált feltételezett csontvázának orvostani és antropológiai elemzése alapján tudjuk, hogy a csontozat egy olyan férfié, aki a 48. és az 50. évek között halt meg. Mivel Béla a krónikás források szerint 1196 áprilisának végén halt meg, így születése nagy valószínűséggel tehető az 1148. évre. Nevét minden bizonnyal nagybátyjáról, Vak Béláról kapta. Az éjfiú Béla herceg népes családtagjaként nőtt fel. István bátyán kívül még két öccse volt, Géza és Árpád, valamint három húga, Erzsébet, Odola és Ilona. Róluk már beszéltünk a II. Gézáról készített beszélgetésünk során, így nem térnek ki rájuk újra. Az egyetlen kivétel Géza herceg lesz, aki vetélytársa volt III. Bélának a hatalom megszerzésébe, így az ő élete tevékenységve akarva akaratlanul összefonódik bátyja uralkodásával.
A királyaink voltak második részében, beszéljünk arról, hogy mit tudunk III. Béla fiatalkoráról.
Mivel III. Béla csak másodszülött fia volt II. Gézának, ezért fiatalkoráról nagyon keveset tudunk. II. Géza Istvánt jelölte ki trónörökösének, ezért testvére hosszú éveken keresztül nincs szó a forrásokban, így Béláról sem. A későbbi magyar király neveltetéséről sajnos nem tudunk semmi biztosat. Csak gyaníthatjuk nagybátyja II. László és saját idősebbik fia Imre herceg példája nyomán, hogy ebben az időben a királyi gyermekek mellé már rendszeresen állítottak egy-egy magisztert, aki egyebek mellett a latin nyelv alapjaival ismertette meg növendékeit. Béla személyével az 1160-as évektől kezdve egyre többet foglalkoznak a források. Ez a belső hatalmi harccal és a bizánci beavatkozás eseményeivel áll kapcsolatba. Második Géza testvéreinek, Istvánnak és Lászlónak hatalomszerző kísérletei után a belső helyzet megszilárdítása érdekében kisebbik fia Béla számára 1161 táján egy hercegséget szervezett meg. Ez a dukátus a tenger melléki, vagyis a horvát és dalmát területeket foglalta magába. Király úgy gondolta, hogy egy második hatalmi központ felállítása révén kielégítheti részben a második fiának, részben bizonyos főuraknak a hatalmi ambícióit. Ugyanakkor azt remélte második Géza ettől az intézkedéstől, hogy Béla és a hercegi udvarba kerülő előkelők viszonzásképpen támogatni fogják az ő uralmát, illetve a hivatalos örökösének megtett elsőszülött fia István későbbi országlását. A harmadik István 1162 tavaszán maga is elismerte Béla herceg jogát a horvát dalmát dukátushoz, legalábbis a görög források szerint. Úgy néz ki, hogy harmadik István ezen lépése megelégedéssel töltötte el Bélát, és a körülötte csoportosuló előkelőket. Erre abból lehet következtetni, hogy Béla maga nem intézett támadás bátyja ellen, sem a bizánci támogatást élvező trónkövetelők oldalára nem állt. Persze lehetséges, hogy II. László és IV. István rövid uralkodásai idején a tenger melléki hercegségben húzta meg magát, és mintegy semleges félként figyelte az események alakulását. De nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ellenkirályokkal szembe bátyját III. István támogatta. Sőt, az is lehetséges, hogy vele együtt menekült előbb Pozsonyba, majd az osztrák hercegségbe. Források hiányában sajnos egyértelmű választ nem tudunk adni erre a kérdésre, de ha figyelembe vesszük azt, hogy mi történt az ellenkirályok bukása után, akkor a második változata hihetőbb. Hiszen IV. István bukása után 1163 nyarán helyreállt a korábbi hatalmi helyzet az országban, III. Istváné lett a királyság, Bélájé pedig a hercegség. A bukott IV. István megígérte, hogy többé nem fordul III. István ellen, de az előző beszélgetéseink során már tisztáztuk, hogy ez nem így történt. Hiába remélte a király és a herceg, hogy nagybátyjuk többé nem fogja zavarni uralmukat, és békés nyugodt viszonyok között intézhetik a királyság, illetve a hercegség ügyeit. Mánuel bizánci császár ugyanis 1163 őszén újra pártfogásába vette IV. Istvánt, és elhatározta, hogy ismét trónra segíti. Császár fel is vonult a seregével a magyar határa, itt azonban józan ésszel belátta, nincs remény arra, hogy a magyar uralkodó osztály akarata ellenére IV. Istvánt megint az ország trónjára ültesse. Ezért a görög Bazileusz tárgyalásokat kezdeményezett a magyar uralkodóval. Mánuel célja mindenek előtt az volt, hogy Magyarország a bizánci birodalom szövetségese legyen, és a magyar király a görög császár oldalán vegyen részt abba a küzdelembe, amelyet az egykori római birodalom visszaállításáért, illetve az európai politikai hatalmi hegemónia megszerzésért folytatott. Így jelentős területi nyerességek megszerzése fejében lemondott IV. István támogatásáról. A kor szokásainak megfelelően ezt a politikai szövetséget a két uralkodó család közötti dinasztikus kapcsolattal kívánta szentesíteni. Ezért felajánlotta lánya Mária kezét a fiatal Béla hercegnek, a királyöccsének. Persze Bélával együtt Dalmáciát, Horvátországot és a szerémséget is kérte. A tárgyalások során III. István egyrészt megígérte azt, hogy jövőben a Bazileusz barátja, vagyis bizánc szövetséges lesz, másrészt beleegyezett a császár által felvetett házassági tervbe. Okkal merül fel a kérdés, a bizánci uralkodó III. István három öccse közül miért éppen Bélát szemelte ki leendővejéül. Nyilvánvaló, hogy a császár alaposan átgondolta a házassági javaslatát. A választásában Mánuel számára döntő szempontnak az bizonyult, hogy Béla hercegként birtokában tartotta a magyar királyság értékes tengermelleki területeit, amelynek a gazdasági, stratégiai és politikai jelentőségét a császár jól ismerte. Szerény birtoklása Magyarország szívébe vezető felvonulási utat nyitotta meg a görög hadak előtt, a tengermellék Velence közvetlen közelségét jelentette, mindezek bizánci kézen egy dél-délnyugati harapófogó fenyegetését állandósították volna Magyarország számára. Ezért Manuel Bélával együtt a források szerint úgymond atyai örökségként a hercegi területek átadását is igényelte. III. István, aki nagy nehézségek árán csak nem sokkal korábban szerezte vissza a királyi trónját, a határon tartózkodó bizánci sereg támadásától tartva kényszerűségből elfogadta a görög uralkodó kéréseit. Az 1163 őszén Belgrádban megkötött egyezménynek további fontos részét képezte az is, hogy a Bazileusz lemondott IV. István támogatásáról. De az elmondható, hogy ez a megegyezés, amelyet mindkét uralkodó ugyan elfogadott, végül is hosszú távon egyiküket sem elégítette ki. Manuel ezzel párhuzamosan azt is javasolta, hogy az ekkor 15 éves Béla herceg költözön a konstantinápolyi udvarba, hogy minél hamarabb feleségül vehesse a császár lányát, Máriát. Így 1163 vége felé Béla herceg egy bizánci küldöttséggel, amely élén Palaiologos György, a császári testőrség parancsnoka állt, Manuel udvarába érkezett.
Milyen információkkal rendelkezünk Béla bizánci tartózkodásáról?
A Konstantinápolyba érkező Béla herceget szinte azonnal eljegyezték Manuel császár 13-14 éves lányával, a görög uralkodó első házasságából származó egyetlen gyermekével, Máriával. Bizáncban az volt a szokás, hogy görögösítették azoknak az idegeneknek a nevét, akik görögföldön előkelő családdal léptek dinasztikus kapcsolatba. Ez történt Bélával is, ő Konstantinápolyban az Alexios, vagyis Elek nevet kapta. Ezzel valószínűleg Manuel nagybátyjára, első Elek császára kívántak emlékezni. Béla herceg viszont nem csak neved, de kiemelkedően magas rangot is kapott Bizáncban. Manuel császár külön az ő számára létesítette a despotész méltóságot, amely az udvarban a császár után következő helyet biztosította a fiatal magyar herceg számára. Joggal feltételezhető, hogy a császár megkedvelte az udvarába kerülő magyar herceget, és örökösének szánta saját fiúgyermek hiányába. Bélát Konstantinápolyban úgy kezelték, mint a leendő császár leányának férjét, a birodalom következő uralkodóját, akire helyzeténél és méltóságánál fogva előbb-utóbb komoly feladatok várnak majd. Ezekre viszont az idegen földről Bizáncba érkezett magyar herceget fel kellett készíteni. Nyilvánvaló, hogy Bélának meg kellett tanulnia görögül, és meg kellett ismernie Európa legműveltebb uralkodói udvarának életét és szokásait. De arra is szükség volt, hogy tisztában legyen a birodalom helyzetével, annak időszerű problémáival, valamint az európai hatalmi politikai viszonyokkal. Sajnos arra nem térnek ki forrásaink, hogy ezeket a fontos ismereteket kitől sajátította el, az azonban biztos, hogy rendkívül sokat tanult magától Manuel császártól, aki rendszeresen elvitte például magyarországi hadjárataira. Ezek során Béla nem csak a bizánci hadművészet titkaiban nyerhetett bepillantást, hanem a különböző tárgyalások résztvevőjéként sok mindent elsajátíthatott a bizánci diplomáciai fortéjaiból is. Alig néhány hónapja tartózkodott Béla görögföldön, amikor kiderült, hogy az 1163-as belgrádi megállapodás nem bizonyul tartósnak. Ennek hatására a magyar herceg joggal vélhette úgy, hogy további sorsa örökre Bizánchoz köti őt. Így 1164-ben, amikor Manuel ismét felvonult seregével III. István ellen, mivel a magyar király megszegte az előző évi megegyezést, és nem adta át a megígért területeket, Béla elkísérte a császárt magyar földre. Ebben a hadjáratban részt vett IV. István ellenkirály is. Hasonló eseményre került sor 1165 nyarán is, amikor Béla herceg részt vett Zimony ostromában és elfoglalásában. A magyar herceg mentette meg az elesett várfogságba esett magyar védőit, akik között több személyes ismerőse is lehetett. A bizánci uralkodót ugyanis düh és harag fogta el a várvédőivel szembe, mivel nekik tulajdonította IV. István meggyilkolását. Béla rávette Manuelt arra, hogy halálbüntetés helyett csak börtönnel sújtsa a magyar vezéreket. De azoknak börtönbe sem kellett sokáig sinlődniük, hiszen közülük később Gergely Ispánt, Zimony katonai parancsnokát ott találjuk Béla bizánci környezetében. 1165-ben Manuel elfoglalta Horvátországot, Dalmáciát és a Szerémséget, valamint Boszniát is. Ezeket a területeket beolvasztották a bizánci birodalomba, de nem kerültek Béla irányítása alatt. Azért, hogy az atyai örökség elvesztését Béla könnyebben vegye tudomásul, a császár 1165-ben Konstantinápolyban jegyesével Máriával együtt a birodalom hivatalos trónörökösévé nyilvánította őt. Béla utoddá jelölése Manuel részéről rokona Andronikos ellen irányult, aki szintén pályázott a császári trónra. Ő éppen ezért nem értett egyet a Bazileus lépésével, és ennek nyíltan hangot is adott, Béla trónörökösnek való kinevezését istengyalázásnak minősítette a császár, császár részéről, és megalázónak tartotta a bizánciak számára, hogy egy idegen származású, úgymond jövevény foglalja el a császári trónt. A görög források szerint Andronikus véleményével mások is egyetértettek, támogatták őt a bizánci előkelők is, akik mélységesen megvetették az úgymond barbár földről hozzájuk érkezett idegent. Merészen hajtogatták a görög források szerint, hogy sem a császár lánya, sem a bizánciak számára egyáltalán nem előnyös az, hogy szép és nemes olajfába egy idegen fajú ültetvényről származó hajtást oltanak be, és azt a hatalommal való felruházás kapcsán a többiek elé helyezik. Tehát Bélának komoly ellenzékkel kellett számolnia Konstantinápolyba, és emiatt nem volt könnyű helyzetben. Fokozott mértékben kellett vigyázni arra, nehogy valami okot szolgáltasson a személyével szembeni elégedetlenség újabb megnyilvánulására. Szerencsére Manuel császár nagy mértékben segítségére volt ebben, hiszen Béla nem csak a lányának jegyese, hanem a birodalmi trón hivatalos várományosa is volt. A császár még a vallási ügyek rendezésébe is bevonta őt, elől tanúskodik egy bizánci forrás, amely szerint Béla 1166 márciusában fontos dogmatikai kérdést megvitató egyházi zsinaton vett részt a császár kíséretébe. Nyilván Béla csak úgy lehetett részese ennek a tanácskozásnak, ha előbb már ismerte a keleti egyház tanításait. Ez természetesen hozzátartozott Béla elgörögösítéséhez. Ugyanakkor Béla tekintélyének emelése céljából Manuel a trónörökös nevét és méltó feltüntette a császári iratokon a hivatalos rangsornak megfelelően a császári pár nevei után. Béla bizánci trónörökösként részt vett az 1166. évi magyarországi hadjáratban is, de a következő év bizánci magyar háborújától a Bazileusz már távol tartotta. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy harmadik Istvánnak már komoly ellenzéke szerveződött az országban. Egy forrás leírja, hogy Béla királyfi ezután következett bölcsességben és virtusban, sok magyar csatlakozott hozzá, és írtak a görög császárnak, hogy igazság szerint ezé Magyarország királysága. Tehát a magyar király belső ellenzéke Bélát szerette volna az ország élén látni. De a görög császár, akit ekkor elsősorban Itália sorsa érdekelte, nem kívánt beavatkozni egy magyar belviszályba. Elutasította a hozzáérkező követeket, és 1167-ben csak azzal a korlátozott céllal indított hadat harmadik István ellen, hogy újra birtokba vegye a horvát, dalmát, bosnyák és szerémségi területeket, amelyeket időközben a magyar király visszafoglalt. Ezt a célt sikeresen megvalósította az Imany melletti győzelmének köszönhetően, majd békét kötött harmadik Istvánnal. Béla ezt követően még két évig volt a bizánci birodalom trónjának kijelölt örököse. Azonban 1169. szeptemberében Manuel császárnak fia született a második házasságából, aki a kerességben szintén az Alexiosz nevet kapta, minden bizonnyal nem véletlenül. Ezután Bélát elválasztották jegyesétől, elvették tőle a despotész méltóságot, helyette meg kellett elégednie a kevésbé előkelő, alacsonyabb Kaiser címmel. És alig néhány hónap múlva Manuel kisfiát tették meg a császári hatalom hivatalos örökösének, Mária és Béla helyett, sőt 1171 elején a gyermeket Manuel társcsászárává koronázták. Béla így végérvényesen háttérbe szorult Konstantinápolyban, immár semmi reménye nem volt a császári cím megszerzésére. Ezt a tényt valószínűleg Béla is elfogadta, hiszen már 1170 tavaszán feleségül vette a Bazileusz közvetítésével a császár feleségének féltestvérét, Satillon Ágnest, akit a bizánci források Annaként emlegetnek, Konstancia antiókiai fejedelemnő, második, Satillon Rajnált, francia keresztes lovaggal kötött házasságából született, és csaknem egyidős volt Bélával. A fiatal házaspár 1170 első felében Konstantinápolyból keletre, előbb Antiókiába, majd Jeruzsálembe utazott. Béla ekkor Magyarország, Dalmácia és Horvátország hercege címet használva nagy összegű pénzadományt juttatott a jeruzsálemi ispotályos lovagoknak, vagyis a johanitáknak. Az eseményről oklevél készült, ami jelzi, hogy Béla ekkor már a bizánci kajzár címnél többre értékelte és fontosabbnak tartotta azt a méltóságot, amelyet 1161 és 1163 között viselt Magyarországon. Ebből az derül ki, hogy Béla figyelme és érdeklődése egyre inkább Magyarország Oroszország felé fordult, miután megszűnt bizánci trónörökösnek lenni. 1172. március 4-én elhunyt III. István, és ez az esemény megnyitotta Béla számára az utat a magyar trón felé. A herceg magyarországi hívei nem vesztegették idejüket, azonnal követeket küldtek Bizáncba, és felajánlották Bélának a királyi koronát.
Hogyan, miként került Béla Magyarország trónjára?
Azt nem tudjuk pontosan, hogy hol és mikor kapta a hírt Béla a testvére haláláról, illetve a korona felajánlásáról. Azt viszont tudjuk, hogy a Szófiában tartózkodó Manuel császár rögtön és örömmel támogatta trónigényét. A császár számára kapóra jött a Magyarország helyzeti alakulása, hiszen Béla távozásával a bizánci udvarból megszabadulhatott igen kedvező formában egy mellőzött és sértődött embertől, ugyanakkor az is előnyösnek ígérkezett, hogy ismét egy általa támogatott uralkodó ülhet a magyar trónon. Bélát rögtön magyar királynak tekintette, azonnal esküt vett tőle, hogy mindenben a bizánciak érdekei szerint cselekszik, és egész életében védelmezni fogja azt, ami a császár és a bizánciak számára fontos, valamint, hogy a Bazileusz beleegyezése nélkül nem fog Szerbia ügyeibe beavatkozni. Majd feleségével együtt Magyarországra küldte. Császár fényes, leendő uralkodóhoz méltó kísérletet biztosított Béla számára, értsük úgy, hogy nagyobb nyomaték kedvéért bizánci had is elkísérte őt. Manuel nem sajnálta pénzt sem a védencétől, hatalmas mennyiségű arannyal is ellátta Bélát, hogy azt használja fel a magyar urak jóindulatának megszerzésére, a megvesztegelésére. És hogy támogatását tovább nyomatékosítsa, egész hadseregét mozgosította és készenlétbe helyezte. Mindezeknek az intézkedéseknek meg is lett a hatása, Bélának és feleségének az útja Szófiából Székesfehérvárig sima és zavartalan volt. A korábbi utazási viszonyokat figyelembe véve Béla és kísérete viszonylag gyorsan érte el a koronázóvárost, hiszen 1172. áprilisának végén, vagy legkésőbb május elején már az uralkodói székhelyen tartózkodott. Királyi koronázására viszont még csak hónapok múlva kerül sor. Ez azzal magyarázható, hogy a Bélát az országban nem fogadta osztatlan öröm és lelkesedés. Az uralkodó elit egy elég számot tevő csoportja, ugyanis nem őt, hanem öcsét Géza herceget szerette volna a trónra ültetni, hiszen az mindvégig itthon tartózkodott, velük élt és jobban ismerték, ezért jobban meg is bíztak benne, mint bátyjában. Arról nincsenek információink, hogy Géza herceg milyen lépéseket tett a trón elnyerésére. Azt viszont tudjuk, hogy a III. István támogató világi előkelők nagyobbik része Bélához csatlakozott. Ez bizonyítja az, hogy Ampolt, Nádori és Báni méltóságot töltött be Béla uralkodásának első éveibe, vagyis átörökítette az előző király alatt viselt tisztségeit. Viszont azt is tudjuk, hogy Lőrinc, aki III. István udvari spánja volt, Géza mellé állt, tehát a magyar uralkodói elit megosztott volt a trónutódlás kérdésével. Bélával szemben Gézát támogatta Eufroszina anyakirályné is, aki attól tartott, hogy Béla hatalomra kerülésével elveszíti azt a vezető pozíciót, amelyet III. István uralkodása alatt az ország irányításában betöltött. Részben ez az aggodalom fordította Béla ellen Lukács esztergomi érseket is, aki azonban nem csak addigi politikai befolyását féltette Béla uralmától. A főpap attól is félt, hogy a görögé vált Béla révén Magyarországon tért fog hódítani a szakadár keleti egyház, és ennek nyomán háttérbe szorul majd a latin ritusú egyház és vallás. A főpap előny kovácsolt abból, hogy a magyar uralkodók koronázása bevett szokás szerint az esztergomi érsek hatáskörébe tartozott. Megfelelő ügyről is gondoskodott magának. Amikor tudomására jutott, hogy a megbeszélésre küldött követének Béla egy értékes köppenyt ajándékozott, szimóniára, vagyis egyházi személy megvesztegelésére hivatkozva megtagadta, hogy a már megválasztott királyt megkoronázza. Béla türelmesnek és tárgyalókésznek mutatkozott, és nem alkalmazott erőszakot Lukács érsekkel szembe, amint tette azt egy évtizeddel korábban II. László. Többször kísérletet tett arra, hogy diplomáciával megnyerje a főpapot, de az érsek nem fogadta el a király közöledését. Koronázás elmaradása viszont aggasztani kezdte Bélát és támogatóit. Az országban ugyan kedvezően alakultak számára az erőviszonyok, az uralkodó jelét túlnyomó többsége Béla pártjára állt. Viszont félő volt, hogy az országba kisebbségbe szorult Géza herceg idegen erők felhasználásával igyekszik majd hátrányos helyzetén fordítani. Géza herceg számára külföldi pártfogóként elsősorban Barbarossa Frigyes német császár jöhetett szóba, aki tarthatott attól, hogy Béla trónra kerülése Bizánc befolyását erősíti Közép-Európában, a német birodalom közvetlen szomszédságában. Feltételezhető, hogy Géza tett is kísérleted Frigyes megnyerésére, de ez nem járt eredménnyel, mivel a császárt birodalmi ügyek kötötték le. Mindenképpen az a potenciális veszély Béla számára egyre sürgősebbé tette a koronázás lebonyolítását. Ezért Béla a makacskodó Lukács érsekkel szembe a pápához, harmadik Sándorhoz fordult, aki pront Frigyes császár ellenfele volt az investitúra harcba. Pápa támogatásának megnyerése érdekében Béla esküvel erősítette meg a pápa és a magyar uralkodó 1169. évi konkordátumát, amivel tulajdonképpen ígéretet tett harmadik István egyház politikájának folytatására. Ez megnyugtatta pápát és a hazai egyházi vezetők többségét. Valószínűleg az is megkönnyítette harmadik Sándor és Béla közeledését, hogy az európai szövetségi rendszerben a pápa és a bizáncsi császár egyazon oldalon állt Barbarossa Frigyes itáliai törekvései miatt. Ezzel a lépéssel Béla megszerezte a római egyház fő támogatását, aki utasította Lukács érseket, hogy koronázza meg őt királynak, de a makacs esztergomi főpap ezt megtagadta. Több korabeli levél is tanúskodik arról, hogy a pápa ismételten felszólította Lukács érseket a koronázásra, de ő konokul megtagadta ezt Sándor szigorú parancsa ellenére. A hosszas húzavon a végére a pápa tett végül pontot, aki rendkívül felháborodott Lukács érsek magatartása miatt. Az egyházfő azt az eredeti megoldást találta, hogy pápai bulában felhatalmazza a kalocsai érseket Béla megkoronázására. A kalocsai főpap habozás nélkül teljesítette harmadik Sándor parancsát, és 1173. január 13-án Béla fejére helyezte a királyi koronát. Így harmadik Béla immár az ország törvényes uralkodójának számított.
Történész úr, milyen eszközökkel szilárdította meg harmadik Béla a hatalmát?
Hatalmának jogi egyházi szentesítése után Béla király hozzálátott a hatalmának a megszilárdításához. Koronázás útjában látszólag a legfontosabb akadályt Lukács érsek jelentette, Béla fel is lépett ellene. De nem az elődeitől megszokott módon erőszakot alkalmazva, hanem éppen ellenkezőleg kitűnő diplomáciai érzékről tévedt bizonyságot. Ugyanis a koronázás után oklevelet adott ki, amelyben biztosította az esztergomi érsek koronázási jogát. Én Béla, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország és Ráma királya, az Istenék egy rendeléséből elfogadom a koronát a kalocsai érsek kezéből, de nem sértvén meg az esztergomi egyház azon jogát, jövőben mindig esztergom érsekei kötelesek a magyar királyokat megkoronázni, jelentette ki. Ezzel tulajdonképpen nyitva hagyta az ajtót az esztergomi érsek számára a későbbi megbékélésre. Ugyanakkor Lukács érseket teljesen mellőzte, egyszerűen nem vett tudomást létezéséről. Ez azt jelentette, hogy nem vonta be őt az országos politika intézésébe, és helyette a kalocsai érseket szerepeltette a királyság vezető egyházi főméltóságaként. A kalocsai főpap vett részt a nemzetközi tárgyalásokon, ő keresztelte meg a király elsőszülött fiát, Imrét 1174-ben, noha a hagyomány szerint a szentségek kiszolgálása a királyi család tagjai számára szintén az esztergomi érsek jogköre lett volna. Hasonlóképpen mellőzés jutott osztályrészül mindazoknak az egyházi személyeknek, akik a trónviszály időszakában Lukács érsekkel értettek egyet. Harmadik Béla az egyházi személyekhez hasonló bánásmódban részesítette azokat a világi főurakat, akik nem támogatták hatalomra kerülését. Az ő sorsuk is a mellőzés lett. Viszont azok, akik mellette álltak, bőközi jutalomra számíthattak. Ezek a főurak kiemelkedő méltóságukat nyertek, vagy megtarthatták azokat a tisztségeket, amelyeket harmadik István idejében viseltek, és ezáltal ezek a nagyurak az új király alatt is megőrizték befolyásukat. Az új király hatalmára azonban a legnagyobb veszélyt nem a neki ellenálló egyházi vagy világi méltóságok jelentették, hanem öccse Géza herceg, aki szintén szóba jött a trónutódlás időszakába. Megkoronázása után Béla bebörtönözte öccsét, és hasonló sorsa jutottak a herceg pártjának legfontosabb vezetői is. Géza herceg azonban vártnál szívosabb ellenfélnek bizonyult. Noha a király azt remélte, hogy a fogság kihozanította öccsét, és felhagy hatalmi törekvéseivel, de reményei nem váltak valóra. 1174-ben a herceg legtöbb hívével együtt megszökött az őrizetből, és osztrák földre menekült. Az osztrák herceg, akinek a fia ekkoriban vette feleségül Ilonát, harmadik Béla testvérét, befogadta menekülőket. Arról nincsenek adataink, hogy az osztrák herceg segítséget ígért volna Gézának a korona megszerzésére, de azt tudjuk, hogy nem volt hajlandó a magyar herceget kiadni harmadik Bélának, annak ellenére, hogy ő ezt többször is nyomatékosan követelte. Erre válaszul Béla szövetségre lépett második Szjobeszláv cseh fejedelemmel, és vele több alkalommal pusztító betörést hajtott végre Ausztria ellen. Géza abban a reményben, hogy második szlobeszláv fejedelem segítségével eljut Barbarossa Frigyeshez, akitől támogatást remélt Magyarország koronájának megszerzésére. 1177-ben Henrik herceg halála után a cseh uralkodóhoz ment. A cseh uralkodó azonban azt remélve, hogy Béla támogatásával lazíthat az országára nehezedő német hűbéren, elfogadta és kiszolgáltatta a magyar királynak a trónkövetelőt. Harmadik Béla újra börtönbe vetette öcsét, aki csak 1189-ben szabadult Barbarossa Frigyes közbejárására. De ezzel párhuzamosan lesújtott a herceg híveire is. Eufrosina anyakirályné, aki részese lehetett az összeesküvésnek, szintén börtönbe került. Sokkal súlyosabb büntetés szabott ki Béla Vata ispánra, aki Gézához húzhatott, őt megvakítatta. Géza félreállításával és a lázadás lecsillapításával, a keménykezű határozott fellépésével Géza megszilárdította uralmát. Ettől kezdve uralkodása végéig, 2 évtizeden keresztül nem kellett trónja elleni belső támadástól tartania.
Imre úr, a királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunkban a 12. század legismertebb, talán legfontosabb magyar királyáról beszélgettünk, és pedig harmadik Béláról. Tulajdonképpen ebben a műsorunkban úgymond felvezettük harmadik Bélának az uralkodását, megnéztük, hogy milyen utat is tett meg harmadik Béla a királyi koronáig. Beszéltünk származásáról, fiatalkoráról, bizánci tartózkodásáról, valamint arról, hogy hogyan szerezte meg a királyi hatalmat, hogyan koronázták meg őt magyar királynak, milyen akadályokat kellett leküzdjön ehhez, illetve megnéztük azt is, hogy hogyan bánt el harmadik Béla azzal az ellenzékkel, ami kialakult vele kapcsolatban a trónviszály időszakában. Jövő heti műsorunkban harmadik Béla a uralkodásának tulajdonképpen eseményeiről fogunk beszélni, belpolitikájáról, egyházpolitikájáról, gazdaságpolitikájáról, valamint külpolitikájáról.
Történész úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.